Szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai ünnepi Zsoltár szavaival. Uram, hozzád emelkedem lélekben, benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem, vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük 164. dicséretünket, 164. énekünk mind a három versét. Az első így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, Te szent igéd hallására. Isten igéjét úgy, ahogy szól hozzánk Ézsaiás próféta könyve 40. fejezetéből, Ézsaiás könyve 40. fejezetének 3-tól 11. versi teredő szakaszából a következőképpen. Egy hang kiált: építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síkságá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt, az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól: kiálts! Én kérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak fű a nép, elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj, mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. Boldog ember, aki hallja Isten igéjét, és megtartja azt. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy te terelgeted az életünket, hogy magadhoz vezetsz bennünket, és köszönjük neked, hogy terelgeted az életünket akkor, amikor sokszor nehézségek és küzdelmek vesznek körül minket, de hisszük, hogy a te kegyelmed az mindig körülölel bennünket. És így kérünk most is, hogy te légy itt jelen velünk, közöttünk. Kérünk azért, hogy te vezesd a te igéthez a mi szívünket most is, hogy meghalljuk, hogy megértsük, és magunkkal vigyük az üzenetét. A mi Urunkért és megváltónkért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Istennek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetem, írva található Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt levelében, az Efézusi levél 6. fejezetében, a 13. és a 15. versekben a következőképpen: éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Amen. Azt hiszem, bátran mondhatom, alakul az Isten fegyverzete. Annak a sorozatnak, amit elkezdtünk nem olyan rég, már a 3. részéhez érkeztünk el, a lelki fegyverzet 6 darabjából már a 3. járunk a mai alkalommal. És az előző vasárnapokon felvehettük magunkra az övet, az igazság szeretetnek, az igaz lelkűségnek az övét. Magunkra ölthettük a megigazulás páncélját. És a mai napon valamit a lábunkra húzunk. Ez a valami, ez nem a katonáknak a csizmája, nem valami nehéz bakancs, hanem egy olyan saru, megerősített lábbeli, amit a katonák felvettek, amiről az ige beszél. Nem tűnik ez a legerőteljesebb, a legbiztosabb lábbelinek, és talán így elsőre nem is nagyon értjük, hogy miért is a fegyverek között emlegetjük. De mégis nagy jelentőséggel bírt ez a saru, mert a katonák számára lehetővé tette azt, hogy sokkal nagyobb távolságot tudjanak megtenni, mint hogyha nem viselték volna ezt a ruhadarabot. Alapvetően az emberek akkoriban mezitláb jártak, és komoly dolognak számított, hogy ha valaki rendelkezett ilyen megerősített lábbelivel. Jézus is, amikor kiküldte a tanítványait, akkor azt mondta nekik, hogy még sarut se húzatok a lábatokra, még azt se kellett magukkal vinniük a tanítványoknak. De akinek volt, az sokkal nagyobb távolságot tudott megtenni, anélkül, hogy kisebesedett volna a lába. Miben segít nekünk mindez? Kérdezhetjük. Mi az, hogyha átfordítjuk mindezt a lelki fegyverzet hasonlatára, mi az, amiben nekünk segítséget ad ez? Miért van szükségünk erre? És a válasz az, hogy pontosan ezért, hogy nagyobb távolságokat, nagyobb távokat tudjunk megtenni. Hogy az az üzenet, amit az Úristen szeretne eljuttatni tőlünk másokhoz, az el is jusson hozzájuk, akkor is, hogyha esetleg nem könnyű, nem egyszerű mindez, hogy valóban hosszabb távot tudjunk megtenni, nyilván nem földrajzi, hanem lelki értelemben érthetjük mindezt. Hogy jobban is értsük, hogy miről van szó, egy példát, egy történetet szeretnék hozni, így anyák napján egy édesanyának a történetét. Augustinus, Szent Ágoston édesanyjáról, Mónikáról van szó, aki sokat imádkozott a fiáért, sok éven, sőt évtizeden keresztül. És azt kellett megtapasztalnia, hogy a fiú, akiért imádkozik, nem akart megváltozni, élte korábbi kicsapongó életét, ahogyan erről maga Augustinus vallomásaiban is ír. Eszébe nem jutott a megváltóról hallani, vagy úgy élni, ahogy ő azt kérte tőlünk. És előttem van, és előttünk lehet ez az édesanya. Egy édesanya, aki imádkozik a gyermekért, és azt látja, hogy nincsen semmi változás. Milyen nehéz lehetett ez neki lelkileg. Milyen nehéz lehetett azt átélni, hogy szeretné, hogy a gyermeke jó útra térjen, de nagyon sokáig nem történik semmi. Nem egy hónapig, nem egy évig, hanem több éven keresztül semmi nem történik. És ez az édesanya mégis imádkozik. Mégis imádkozott, mert védte a szívét, a lelkét valami. Azt mondhatjuk képletes módon rajta volt ez a saru, vagyis képes volt arra, hogy hosszú időn keresztül nagy távolságot megtéve próbálja a fiához eljuttatni az imádságon keresztül annak a hírét, hogy miért is jó Jézussal együtt élni. Ez a bizonyos saru ezt adja elénk. Elvinni az üzenetet másnak, minden nehézséget és minden fáradtságot vállalva is ezzel. Mi történik akkor, hogyha nincsen rajtunk ez a saru? Mi történik akkor, hogyha nincsen rajtunk megfelelő lábbeli? Kisebb körben már többször idéztem azt a személyes élményemet, ami egész életemre szóló tanulságot is hordozott, amikor a Kinizsi Százas nevű teljesítmény túrán vettem részt, nem tudtam végig járni ezt a túrát, nem tudtam beérni a célba, a 85. kilométernél adtam fel. Egyébként jól ment sokáig a dolog, 50 kilométer körül volt egy holdpont, azon túljutottam, és utána úgy éreztem, hogy simán végigmegyek majd, igen, nem, de az volt a baj, hogy egy régi, kitaposott bakancsban indultam el, ami nem tartotta a bokámat, és egy idő után annyira megfájdult a térdem, hogy nem tudtam tovább menni. Mert mi történik akkor, hogyha nem megfelelő az a lábbeli, ami rajtunk van, hogyha nem tartja a lábunkat, hogyha feltörri, vagy nyomja valami a lábunkat, ha valami nehézé tesz az előrejutást, akkor nem tudjuk folytatni az utat, leülünk az út szélére, és ott maradunk. Valahogy így van ez a jó hír továbbadásával is, hogyha a lelkünk nem bírja a küzdelmet, hogyha a szívünkben nincs az a kitartás, akkor nem tudjuk továbbvinni azt a hírt, amit pedig tovább kellene adnunk. Akkor könnyen feladjuk a küzdelmet, és nem tudjuk elmondani, hogy miért is jó Jézus követőjének lenni. Egy másik példát is hozok, 17. századból. Ez egy olyan útról szól, amikor a gályara prédikátorokat, tanítókat vitték, hajtották Nápoly kikötője felé. Az ő lábuk valóban feltört, bilincsek is voltak rajtuk, és a leírások nagyon érzékletesen szemléltetik, hogy hogyan ment tönkre a lábuk, de a lelkük az rendben volt, és ezért folytatták az utat, nem adták fel, nem álltak meg, már fizikailag nem lettek volna erre képesek, de a lelkük erős volt. És nagyon érdekes, hogy az egyik prédikátor később levelében arról ír, hogy mi is lett a hatása ennek a kitartásnak. Ugyanis azok a gyülekezetek, amelyekből elhurcolták őket, sokkal komolyabban kezdték venni az evangéliumot, mint akkor, amikor még ott voltak ezek a prédikátorok közöttük, amikor hirdették az igét. Évek, évtizedek prédikálása nem volt olyan hatással, mint ez a kitartás, amit láttak rajtuk. Mert ott volt a lábukon ez a saru, az evangélium hirdetésének a készség. És ott volt bennük az, hogy kitartunk, megyünk a végsőkig, a végletekig azért, hogy mások is meghallják, megértsék az evangéliumot. És ennek a történetnek is, és a mai igénynek is az a kérdése, hogy vajon ez a készség ott van-e bennünk? Ott van-e a készség bennünk arra, hogy mindig a jó hírt adjuk tovább? Mert az evangéliumban nincsen semmi rossz, nincsen semmi, ami ártana az embereknek. Csupa jó és csupa öröm és békesség, amit hordoz. Készek vagyunk-e arra, hogy tényleg csak a pozitívat adjuk tovább, azt sugározzuk, mert ennek a világnak erre van szükség, az embereknek arra van szükség, hogy felemeljük őket. Készek vagyunk erre hirdetni azt, amit mi meghallottunk és megértettünk, ami valóban jó hír, még akkor is, hogyha sokszor áldozattal jár, sokszor nehéz azt, és egyáltalán nem egyszerű megélni, de mégis alapvetően a kiteljesedést és a szabadságot hozza el. Erről a készségről beszél az igénk, hogy készek legyünk továbbadni a Jézus Krisztusról szóló üzenetet. És mi ez az üzenet? A békesség evangéliuma, mondja Pál apostol. Ami arról szól, hogy béke van, hogy a háború az véget ért. Különös a békességről hallani és olvasni, akkor, amikor maga az apostol is fegyverkezésre hív bennünket. De még sincsen ellentmondás, hiszen maga Pál is ebben a levelében, a második fejezetben arról beszél, amikor megszólítja az egykori pogányokat, hogy ti is, akik távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. És most már nincsen különbség, már nincsen ellenségeskedés a zsidók és a pogányok között. Így fogalmaz ez meg, mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. És aztán így folytatja, megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. És eljött, és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Vagyis mindez mit jelent? Békesség Istennel, a megbékélés ővel, és ennek a következményeként békesség egymással. Ahogy másik levelében írja, éppen ezért, ami nekünk adatott, az nem más, mint a békéltetésnek a szolgálata. Mert ezt képviseljük. Békességet hozott el Jézus Krisztus. Ahogyan az angyalok hirdették, ott a betlehemi mezőn, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az embereknek. Mióta Jézus eljött ebbe a világba, azóta a háború az véget ért. Vannak még harcok, vannak még támadások, de ő az ellenséget a kereszten legyőzte, nem csak részlegesen, hanem teljesen és véglegesen. A fő haderő, így is mondhatjuk, vereséget szenvedett. Igaz, hogy vannak még utóvét harcok, érnek bennünket támadások, és éppen ezért van szükség az Isten fegyverzetére. És ezért van szükség arra, hogy tudjuk, tisztában legyünk azzal, hogy mi alapvetően a békességben élünk, és nem a háborúban. Hogy nem a harc, a küzdelem, ami meghatároz bennünket. Ez is az életünknek a része, de az identitásunk nem a háború, hanem a békesség. És amikor a hírt továbbadjuk, akkor az emberek életét ebbe az egészen más közegbe helyezzük bele. Nem a küzdelmek közé, hanem a békességnek a világába. Ez az evangélium, ez a jó hír, amit nekünk tovább kell adnunk, amit mi tovább adhatunk. És ezzel együtt az is jár, hogy mivel az evangélium Krisztusról szól, őt akarjuk hirdetni, őt akarjuk továbbadni, ebben benne van az is, hogy a harcaink között, amelyekkel időnként vagy gyakran szembesülünk, ezekben nem vagyunk egyedül, mert ott van valaki, aki mellettünk áll. Kis szójátékkal úgy lehetne mondani, hogy van mellettünk egy lélekőr. Ahogyan van testőr, úgy létezik lélekőr is. És ahogy a testőr hajlandó az életét is odaadni, azért, hogy megvédje azt, akit véd, az ő fizikai valójában. Jézus Krisztus is az életét adta, értünk, hogy a lelkünket megvédje, megőrizze. Ez a békesség evangéliuma, ami eljutott hozzánk, és amit továbbadhatunk, hogy a megváltó mellettünk van azért, hogy, hogy megvédjen bennünket azért, hogy oltalmazzon minket. Kössétek lábatokra a sarut, legyetek készen arra, hogy hirdessétek a békesség evangéliumát. Az a kérdés, az ige ezt a kérdést teszi fel tényleg a számunkra, hogy készek vagyunk-e erre, felkészültünk-e erre az útra. Ahogy az Ézsaiási profécia hirdeti, az út egyenessé van téve, minden készen áll arra, hogy az emberekhez eljusson a jó hír. De a kérdés az, hogy vajon én készen állok erre, az én életem készen áll-e arra, hogy továbbadjam ezt a hírt. Hogy minden hegy, ahogy a kép erről beszél, eltűnt-e, minden völgy fellette töltve. Hogy minden negatív érzés és gondolat kikerült-e az életemből, sikerült-e azokat félretenni, a félelmeket, az aggodalmakat, annak a gondolatát, hogy én nem vagyok alkalmas és nem vagyok méltó eszköz az Isten kezében arra, hogy őt képviseljem ebben a világban. Vajon félre tudtuk-e ezeket tenni, és fel tudtuk-e vértezni magunkat az Istentől jövő gondolatokkal, amik arról szólnak, hogy nincs nagyobb hír, amit lehetne hirdetni, nincsen fontosabb annál, mint hogy elérkezett a megváltás ebbe a világba. Hiszen van-e annál nagyobb öröm, mint a másik élete kiegyensúlyozott békével teli lesz? Van-e annál nagyobb öröm, mint amikor valaki képes a jót követni, mint amikor látunk valakit, akinek az élete megváltozik, és Krisztus kezébe kerül? Azt hiszem, ez a legnagyobb csoda. És amikor Pál apostol azt kéri, hogy legyetek készen, akkor azt kéri, hogy az érzés legyen ott bennünk. Ahogy ott volt Keresztelő Jánosban is, aki magára vonatkoztatta Ézsaiás szavait, és azt mondta, hogy én kész vagyok. Kész vagyok ezt az üzenetet, ezt az örömhírt tovább kiáltani, hogy mindenkihez eljusson, hogy mindenki meghallja, hogy Krisztus az élet, hogy őt kell követni, és őt kell keresni. Ez a híradás, ez nem mindig szavakkal történik, hanem a szív nyitottságával, készségével, tisztaságával. Nem mindig arra van szükség, hogy hittételeket, teológiai igazságokat hangoztassunk, hanem inkább egyszerűen arra, hogy az Isten békességével legyünk jelen ebben a világban, és azokban a helyzetekben, amik körülvesznek bennünket. És valljuk meg, hogy ez utóbbi sokkal nehezebb. És nem kell messzire menni ahhoz, hogy ezt megtegyük. Nem kell fizikailag nagy távolságokat megtenni. Hogyha otthon maradunk és otthon vagyunk, akkor is gyakorolhatjuk ezt. Azok felé, akik körülöttünk vannak. Vagy hogyha egyedül vagyunk, azok felé, akikkel kapcsolatban vagyunk, akikkel akár telefonon beszélünk. Például úgy, mint az az édesapa, akit egyszer a barátja meglátogatott, és ennek az apának a kamasz fia éppen akkor indult el otthonról, de mielőtt elment, nagyon pimasz módon szólt oda, szólt be az apjának a tisztelet minden jele nélkül, és amikor elment, azt kérdezte ez a barát ettől az apától, hogy tudsz te ilyen nyugodt maradni eközben? És érkezett a válasz, tudod, én számot vetettem azzal, hogy kamaszodik a fiam, és előre mindent megbocsátottam neki. És lehet, hogyha majd hazajön, vagy esetleg holnap azt mondja, hogy apa, ne haragudj, nagy volt a szám, de hogyha most visszaszólok a sértettségemben, elmagyarázom neki, hogy hogyan is kellett volna, akkor az sehova se vezet. És tényleg így van, hogy megy a küzdelem, megy az éneknek a csatája kicsiben, és aztán nő egyre nagyobbra a házastársak között, szülők és gyerekek között. Lehetne sorolni a példákat és a helyzeteket. Vegyünk például egy másik édesapát, férjet, aki ezekben a napokban is be kell, hogy járjon a munkahelyére, és hazamegy egyik este hosszú, fáradtságos nap után, és semmi másra nem vágyik, csak nyugalomra és pihenésre, és ehelyett, amivel szembesül, az egy ideges, feleség, édesanyja, aki egész nap otthon tartotta a frontot, amivel szembesül az a gyerekeknek a gondjai, problémái, vajon hogyan reagál, vajon mit tesz ebben a helyzetben. Ha te vagy ez a férj, te vagy ez az édesapa, mit teszel ebben a helyzetben, hogyan reagálsz, tudod-e a békességet képviselni? És hogyha te vagy ez az édesanyja, akkor tudod-e ezt a békességet képviselni a gyerekek felé, a férjed felé? A lábunkon van-e a saru? Mert ha igen, akkor a békesség követeiként lehetünk jelen ebben a világban. Lábunkon van ez a saru, vagy csak vágyakozunk rá? Mert az ördög célja az, hogy legyen bennünk vágy, legyen bennünk jó szándék mindenre, csak éppen ne csináljunk semmit. Csak éppen nehogy épüljön az Isten országa, csak éppen ne, hogy úgy legyünk jelen családban, otthon, a munkahelyen, abban a közösségben, amihez tartozunk, hogy az Isten békességét képviseljük ott, ahova ő állított bennünket. Ezért hát vegyük fel a sarut úgy, ahogy a katonák felvették, és hogyha elrontották, akkor újra kötötték, mi is elrontjuk sokszor, de mégis legyünk készen az indulásra, legyen bennünk az a tudat, hogy nincs annál nagyobb hír, mint hogy Jézus eljött értünk, az életét adta, azért, hogy békességünk legyen Istennel, és békességünk legyen egymással. Amen. Válaszoljunk most az ige üzenetére, és imádkozzunk. Megváltó Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te eljöttél ebbe a világba, emberré lettél, de köszönjük azt, hogy most is itt vagy mellettünk, hogy az áldásodat adjad, hogy védjed a lelkünket, hogy megerősíts bennünket. És köszönjük neked azt, hogy te készé tudsz tenni bennünket arra, hogy továbbadjuk a jó hírt, hogy ez ne akadjon el nálunk, ne akadjon meg a láncolat nálunk, ne megtartsuk magunknak, hanem tudjuk továbbadni a te örömhíredet. És azért könyörgünk, hogy engedd, hogy ennek a hírnek minden egyes része járja át az életünket. Hogy tudjuk egész lényünkkel egyre jobban értsük, hogy mit jelent téged követni. És hogy mit jelent, és miért is nagy örömhír az, hogy mennyire jól jár az, aki benned hisz, és aki téged követ. Jézus, te azt mondtad, hogy boldogok a békességre igyekezők, a béketeremtők. És megvalljuk neked azt, hogy mi sokszor boldogtalanok vagyunk. És sokszor mi vagyunk az oka a háborúságnak, otthon a családban, munkahelyen, közösségben, ahol éppen vagyunk. Uram, én magam is személyesen megvallom neked azt, hogy miközben elcsendesedtem, e felett közben sok minden előjött, olyan helyzetek, amikor nem a te indulatod volt bennem, hanem az enyém, a sajátom, és hogy mennyire nem a te békességedet képviseltem. Kérünk, Urunk, azért, hogy hadd tudjunk rád nézni. Kérünk azért, hogy te legyél az, aki vezetsz bennünket, aki átjárod a lelkünket. És imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik nem ismernek még téged, akik az életüket nem adták még át neked, és nem vagy jelen még, hogy az ő életüket is átjárhassa, átragyoghassa a te örömhírednek a világossága, és a te nevednek a dicsősége. Könyörgünk azokért, akik most nehézségekkel küzdenek, nagy-nagy harcokat vívnak, betegséget, fájdalmakat hordoznak, hogy ezekben a lelki harcokban, küzdelmekben te állj mellettük, és erősítsd őket. És Urunk, szeretnénk hálát adni azért, hogy a te nyájadhoz tartozhatunk mi, és hogy te legelteted a nyájadat, hogy a jó pásztor a karjára gyűjti a bárányokat. és ölébe veszi őket, ahogy hallhattuk. És külön köszönjük, hogy a te igéd külön beszél az anyajuhokról, hogy te őket is szelíden terelgeted. Urunk, áldunk téged, őértük, az édesanyákért, mindazért, amit rajtuk keresztül, általuk kaphatunk tőled. Kérünk, Urunk, hogy vigyázz nagyon rájuk, adj nekik erőt, adj nekik türelmet, nekünk pedig adj hálás szívet, amivel meg tudjuk köszönni nekik szerető gondoskodásukat. Kérünk, Urunk, hogy kísérj bennünket, hogy legyél velünk minden nap, ha te ígéreted szerint, és hogy elérkezzen hozzánk a hívás, és az egészen személyesen tőled jövő hívás lehessen a számunkra, amikor azt mondod nekünk is, ahogy majd énekelni fogjuk, légy örömmondó, békekövet, hirdesd a szabadító elközelgetett. Add, hogy ilyen békeköveteid lehessünk, hogy hirdethessük az, hogy a szabadító itt van közöttünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mielőtt a záró éneket énekelnénk és az áldást vennénk, minden édesanya, nagymama számára kívánom Isten áldását, kívánjuk családommal együtt, feleségemmel együtt, akinek nagyon hálás vagyok azért, ahogyan foglalkozik három gyerekünkkel, mindazért, amit tesz értünk, időnként én vagyok a negyedik gyerek, ahogyan gondoskodik rólunk. Most ő egy imádságot fog felolvasni, Döbrentei Ildikó által írt imádságot. Fogadja minden anyuka, fogadjátok mindnyájan szeretettel.
Uram, ezen a mai napon, anyák napján megköszönjük neked, mi édesanyák, hogy adsz nekünk tartást. Erőnk határán túl is talpon maradni, erőnk határán túl is ébren maradni, erőnk határán túl is várakozni, erőnk határán túl is reménykedni, erőnk határán túl is buzdítani, bátorítani, mosolyra deríteni. Köszönjük, Uram, hogy édesanyai szívet adtál nekünk, amelynek legnagyobb öröme a gyermekét nevetni látja. Amen.
Záróénekünk a 397-es dicséret lesz. 397. énekünk első és negyedik versét énekelhetjük el. Az első így kezdődik. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, mondd a világnak hajnalod közel. Végül pedig fogadjuk Isten áldását. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Amen. Isten velünk, áldás, békesség.